Az utóbbi hónapokban a korintusi első levelet kezdtük el venni, minden egyes Isten tisztelten hétről hétre, ennek fejezeteivel és verseivel foglalkozunk, és ma is így lesz ez. A korintusi gyülekezet egy hasonló város, mint Budapest abban a korban, ahol ez nagyváros volt. Egy olyan hatalmas városról van szó, ami találkozási pont volt, kereskedelmi központ volt, rengeteg ember áthaladt rajta, és pontosan emiatt rengeteg társadalmi csoportot lehetett ott megtalálni, és különböző jelenségek, értékrendek voltak itt. Pál alapított itt egy gyülekezetet, és ennek a gyülekezetnek később írja ezt a levelét, amit ma is hallhatunk. Ebből a levélből, a hatodik fejezetből az első 8 verset szeretném felolvasni. Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, és nem a szentek előtt törvénykezni? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Ha tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akit semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között. Sőt, testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek. Pál, ahogy írja ezt a levelet, és ahogy így az előző fejezet, és ezt a fejezetet is, ha olvassuk, kicsit olyan számunkra, mintha Pál nem egy gyülekezetnek írna, hanem mintha Budapesten vagy Korintusban belépne egy szórakozóhelyre, és az ott jelenlévő embereknek mondaná ezeket az üzeneteket. Úgy mondja ezt, mintha egy olyan erkölcsi szintű társaságnak mondanám, mint amilyen ott szokott lenni. Szexuális szabadosságról beszél az 5. fejezetben. Most a 6. fejezetben pedig pereskedésről. És így tovább, megint utána a szexuális kérdésekről beszél. Annyira radikálisan eltért már a korintusi gyülekezet, hogy Pálnak ilyen témákat kell felemlegetni az ő számokra. Teljes csődnek nevezi Pál azt, hogy a korintusiak egymással válogatnak, megkülönböztetnek egymás felé, hadakoznak, viszálykodnak, azaz egy szóval összefoglalva pereskednek egymással. Csődnek nevezi ezt Pál. És végül a ma felolvasott igerész végén feltesz egy kérdést, igazából 2 kérdést. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Elszenvedni a sérelmet? Röviden őrültségnek hangzik ez ma. Bolondságnak, ahogy András mondta is a bevezetőjében. Bolondság, elszenvedni a sérelmet. Abban a világban, ahol pontosan azt halljuk, hogy olyan fontos, hogy kimondjam, hogy mi van bennem. Olyan fontos az, hogy én mit szeretnék. Olyan fontos az, hogy mi az én akaratom. Olyan fontos, hogy ennek hangot adjak, hogy ez érvényesüljön. Nagyon fontos az, hogy én mit akarok. És fontos azért ezt kimondani, mert ha nem mondom ki, akkor el leszek nyomva. Pontosan ezt, hogy pontosan ezt érezzük, és pontosan ezért mi is kimondjuk, és nem szenvedjük el a kárt. De Pál mégis azt mondja ma, hogy miért nem szenveditek el a kárt? Miért nem szenveditek el a sérelmeket? Ma erről gondolkozzunk. Pár hete utaztam egy ismerősömmel a kocsiában, és amikor odaérkeztünk a házuk elé, akkor kanyarodott fel a járdára, hogy beálljon a garázsba. És ahogy kanyarodott fel, jöttek a járdán járókelők. És a járókelők nem álltak meg, az ismerősöm pedig a sofőr mellett így mondta, hogy hát ezek hihetetlen, ezek a járókelők, miért nem tudnak megállni egy picit pár másodpercet, miért nem tudják megvárni, hogy én felállok a kocsival, és aztán csak várniuk kell 10 másodpercet, aztán átmehetnek. És látszott, hogy a járókelők ugyanezt gondolják. Jó, hogy nem csaptak a kocsira, de látszott az arcukon, néztek be az üvegen, miért nem képes ez a sofőr megállni 10 másodpercre, hogy áthaladhassunk, miből állna neki 10 másodpercet várni, ráadásul kocsiba van, mi meg sétálunk. Miért nem tudjátok elszenvedni a sérelmet? A mai igehirdetésben erről gondolkodjunk közösen, hogy hogyan szenvedjük el a sérelmeket, és miért kéne ezt tenni. Tegyünk fel ez három kérdést, és ez alapján vizsgáljuk ezt, az ige alapján. Milyen sérelmeink vannak, miért szenvedjük el a sérelmet, és hogyan szenvedjük el a sérelmet. Tegyük ezt úgy, hogy magunkról gondoskodunk, de a korintusi gyülekezetnek a tagjainak a fényében mérjük meg magunkat, mint budapesti lakosokat. Az első kérdés, hogy milyen sérelmeink vannak. Pál arról ír itt a gyülekezetnek, hogy a gyülekezeten belül anyagi pereskedések vannak. A gyülekezet olyan szintre jutott el, hogy a tagok nem csak hogy nem tudnak meglenni egymás mellett, de még anyagi hasznot is akarnak egymásból húzni. Úgy megrövidítik a másikat a gyülekezeti tagok közül, hogy annak hiánya lesz pénzösszegben, hiánya lesz tulajdonban. Elkezdik egymást így perelni, azért, hogy nekik ebből hasznuk lehessen. És azt is a szemükre veti Pál, hogy a korintusok nem csak azért csinálják ezt, mert tényleg konfliktus van közöttük, hanem egyszerűen sportot űznek belőle. Az akkori görög embernek eleve ez egy kikapcsolódás, egy hobbi volt, hogy ő járt a bíróságra, és ott pereskedett. És a korintusok sportot űznek abból, hogy pereskednek egymással. Valahogy úgy, ahogy ezt egy ilyen példatörténet elmondja. Valaki farmot vásárolt, és hamarosan találkozott a legközelebbi szomszédjával, aki megkérdezte tőle. Ön vette meg ezt a helyet? Az új tulajdonos válaszolta, hogy igen. Akkor egy peres ügyet vásárolt magának. Hogy lehet ezt, kérdezte az új tulajdonos. Hát úgy, hogy szerintem a kerítés 3 méterrel beljebb van, és az én területemre lóg be. Én pedig ezt az ügyet bíróságra fogom vinni, és pereskedés lesz belőle. Nehogy megtegye, mondta az új tulajdonos. Ha a kerítés rossz helyen van, akkor csak vegyük föl, és tegyük a helyére. Megszólalt a régi tulajdonos. Ezt tényleg komolyan gondolja? Természetesen. Akkor a kerítés inkább maradjon a helyén. A korintusiak hobbit űznek ebből, sportot űznek abból, hogy pereskednek egymással. És nem veszik észre azt, hogy miért rossz lesz. És nem veszik észre azt, hogy egymást megrövidítik ezzel. Nem veszik észre azt, hogy ezzel olyan konfliktusokat okoznak, amik nem csak kettejük között, de az egész gyülekezetet is megfertőzik. Eltértek, és közösségi életük fő mozgatórugója az lett, hogy önmaguknak mi a jó, nekik mi az érdekük, nekik mi az, ami jó lenne. És eltértek attól az eredeti mozgatórugótól, amiért létrejött a gyülekezet, hogy Pál ott Krisztus evangéliumát hirdette. És ők is ezért tértek meg, ezért lett a gyülekezet, mert ezt hirdette Pál. A korintusi szabadságlobbi jelmondata ez volt. Miért ne tehetném meg azt, amihez kedvem van? Ebben a fejezetben Pál 9-szer kérdez. És ebből 6-szor úgy kérdez, ami így van leírva, vajon nem tudjátok? Pál stílusa kemény, megszégyenítő, direkt, megalázó. És ne azt vegyük ebben észre, hogy ez nem a pozitív megerősítésnek a pedagógiája, hogy Pál kérdez. Azt vegyük észre, hogy miért kérdez így Pál. Mert annyira felháborítja az, hogy ő ott volt, hirdette Krisztus evangéliumát, és most úgy kell írnia neki a korintusiaknak, hogy ilyen ügyekben kell neki írnia. Hogy a korintusok ennyire eltértek attól, ami ott a központ volt. Felháborodik Pál is, és nem tud már máshogy írni, csak a végső felháborodásában. Azért van pereskedés Korintusban, mert az ego, az egyéni érdek, az lett fontosabbá, és kivezett az alázat és a nagyvonalúság. És ezért történik az, hogy minél jobban érvényesítjük a magunk akaratát, és a magunk vágyait, annál inkább kirekesztjük Krisztus vezetését az életünkből. Ez történt ott Korintusban is. Egyre halványodik az ő, és egyre erősödik az én magam. Minden, ami én rólam szól, az azt fog eredményezni, hogy én vezessek az életemben. Minden, ami arról szól, hogy átengedjem, hogy bizalom van bennem, az egyre jobban azt fogja erősíteni, hogy Krisztus vezessen az életemben. A korintusiak pereskednek egymással. De miért zavarja ez Pált? A második kérdés, miért szenvedjük el a sérelmet? Ha Pálnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor erélyesen, ugyanúgy felháborodva egyből válaszolna, hogy egyszerűen szólva azért, mert ez kárt okoz belül, és kárt okoz kívül is a gyülekezetben. Az 1970-es években két világméretű és talán a két legnagyobb missziós társaság nem tudott megegyezni egy kérdésben, ezért bírósági pereskedésre mentek egymással. És annyira nem tudták rendezni ezt a helyzetet, hogy folyamatosan ment egyre tovább ez a jogi ügylet. És a sajtó felkapta ezt a hírt, és folyamatosan ilyen cikkek jelentek meg, és ez indult el a közvéleményben is, hogy milyenek azok a keresztények, akik a megbékélést hirdetik, és mégsem képesek elengedni egymásnak a sérelmet. Végül ez a két missziós társaság valahogy megegyezett az utolsó ítélet előtt, de a keresztényeknek a hiteltelensége az a mai napig kihat ebben a kérdésben. Mai napig emlékeznek nagyon sokan erre a perre, és nagyon sokakban hiteltelenné tette a kereszténységet. Az, hogy olyan emberek, akik hirdetik a megbékélést, nem tudtak maguk megbékélni. Pál azt hirdeti, és azért mondja azt, hogy van köztetek is bölcs, miért viszitek ki? Mert ha kivisszük azt, hogy pereskedésünk van, ha a munkatársunkkal kezdjük el megbeszélni, ha a futótársunkkal, hogyha a hobbitársunkkal, vagy bárkivel kezdjük el megbeszélni azt, hogy milyen sérelmünk van a gyülekezetben, azzal kivisszük azt innen. És pontosan hiteltelenné tesszük azt, amiért elkezdtünk hinni, amiért ébredt bennünk a hit. Krisztus kegyelmét és Krisztus békességét. Máté evangéliumában az elengedett adósság története nagyon jól illusztrálja ezt a kérdést. Elszenvedni a sérelmeket. Két szolgáról van ott szó. Két olyan szolgáról, akik mind a ketten tartoznak. Az egyik az urának, a másik a szolgatársának. Az egyiknek egy hatalmas adóssága van, egymáshoz arányítva a kettő adósság, akkora az egyiknek, mint a mondlan magassága, a másiknak, mint egy hangya mérete. Ez a különbség az adósság között. És az egyik találkozik az urával, és ahogy találkoznak neki, elengedik ezt az adósságot. És ez a szolga, akinek elengedték az adósságot, megy tovább, és amikor az utcán találkozik a másikkal, akinek hangya méretű adóssága van az övéhez képest, felháborodik, és azt mondja a másiknak, hogy én ezt neked nem bocsátom meg, börtönbe küldelek téged. Nem tudják elszenvedni a sérelmeket, nem tudják elengedni ezt. Pál arra buzdít, hogy a peres ügyünket rendezzük, a sértődöttségünket, ami kár ér minket, azt szenvedjük el. És ne csak elszenvedjük, hanem kezdjük is el ezt rendezni. És másodszor azért hív arra Pál, hogy szenvedjük el a sérelmeinket, mert bennünk, Krisztus követőkben, bennünk, mint egy gyülekezet, akik itt ülünk, több van, mint a világi igazságszolgáltatásban. Aki jogi végzettségű, az most biztos kételyekkel van itt, hogy ez most vajon mit jelenthet. Miért van bennünk több, mint a világi igazságszolgáltatásban? Azért, mert Krisztus kegyelme miatt, Krisztus békéltetése miatt, nekünk, gyülekezetnek, mint gyülekezeti tagoknak egymással, megvan az a lehetőségünk, hogy nem csak jogi úton rendezünk valamit, hanem egymással megbékélünk, elszenvedjük a kárt. Több van bennünk, több eszközünk, több lehetőségünk van gyülekezeti tagként, mint egy világi bíráskodásnak. Ha pedig több lehetőségünk, ha több eszközünk van, akkor miért vinnénk ki ezt magunk közül? Miért vinnénk ki a pereskedést, a vitákat? Pál buzdít arra, hogy belül kezdjük el ezeket megoldani. És azért is buzdít erre, mert ugyanúgy, ahogy a levelének az elején pártoskodásról ír, hogy pártokra szakadt a gyülekezet, arra figyelmeztet, hogyha itt nem figyel a gyülekezet, akkor ez ugyanúgy pártoskodáshoz és ugyanúgy szakadáshoz vezethet a későbbiekben. És ami nagyon fontos, hogy Pál nem csupán a vétkeseket vonja itt kérdőre a gyülekezetben, ebben a levélben. Ha esetleg úgy ültünk itt most eddig, hogy én pont az utóbbi hetekben az összes sérelmemet elszenvedtem, pont minden kárt letudtam, és most én tiszta vagyok, akkor arra figyelmeztet minket Pál, hogy ez kollektív felelősségünk gyülekezetként. Azért az, mert ha egy ilyen konfliktus is van közöttünk gyülekezetként, az megfertőzi az egészet. El tudjuk képzelni, hogy ez a kapcsolat rendszerek által hogyan kezdi el megfertőzni az egészet. Pál bíztat arra, hogyha gyülekezet, korintusi és gazdagréti gyülekezet, ha pereskedés van köztetek, az az egész gyülekezetet megfertőzi. Pontosan ezért közös felelősség az, hogy elszenvedjük a sérelmeinket is. Luther Márton gyakran mesélt egy történetet az igehirdetéseiben és a személyes beszélgetéseiben. Két kecskéről szól ez, amely egy mély víz fölött átívelő, keskeny hídon találkozik egymással. Nem tudnak visszafordulni, ezért dulakodni kezdenek. Rövid idő múlva az egyikük lehasal, és engedte, hogy a másik átmenjen a hátán. És többé nem veszekedtek. Luther Márton mindig tanulságul hozzáfűzte azt az egy mondatot, hogy légy nyugodt, ha a béke érdekében valaki rád lép, ezzel nem okozott kárt a lelki ismeretedben. Végül pedig tegyük fel az utolsó kérdést, talán a legnehezebb kérdést, hogy hogyan szenvedjük el a sérelmeket. Pál nagyon leegyszerűsíti itt a választ. Ő számára hogyan nem kérdés, hanem mintsem inkább alapvetés. El kell szenvedni, és kész. De számunkra, mint egy gyülekezet, akik most itt ülünk, hallgatjuk ezt, olvassuk ezt, talán egy kicsit ez nehezebb, bonyolultabb, talán nem tudunk annyira könnyen elszenvedni, mint ahogy Pál ezt egyértelműnek venni. Hogyan szenvedjük el akkor mégis ezeket a sérelmeket? Fontos tudnunk azt, hogy a sérelmek elszenvedésében nekünk, magunknak el kell kezdeni lemondani. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy következmény lesz, hogy majd később lesz ez megoldás, de nem. Közben kell, hogy ez történjen, a folyamat része, és nem pedig eredménye az, hogy el kell kezdeni lemondani, és el kell kezdeni elszenvedni. Másrészt magában, az igében szerepelt az a szó, hogy szenvedjétek el a sérelmet. A szenvedés nem egy jó dolog, nem egy könnyű dolog, nehéz. És nem azt mondja Pál, hogy ez egy örömteli dolog lesz, nem azt mondja, hogy ez könnyű lesz. Azt mondja, hogy szenvedjétek el a sérelmeket. Szenvedés, igen, szenvedés az, hogy ehhez motivációt gyűjtsünk. Szenvedés az, hogy ezt elkezdjük. Szenvedés az, hogy ezt ismételten megtegyük akkor is, amikor már annyira belefáradtunk, annyira belefásultunk, hogy közönösek vagyunk a másik ember iránt, mert már annyiszor sérelmet szenvedtünk. Nehéz ez, és pontosan ezért mondja Pál, hogy szenvedjétek ezt el. De igazából bármennyire is kutatjuk ezt a kérdést, bármennyiszer is feltesszük, hogy hogyan szenvedjük el a sérelmet, mindig ugyanoda jutunk. Ez parancsszóra nem lehetséges. Nem is volt lehetséges, és nem is lesz lehetséges soha. Csak azért, mert minket ez hiteltelenné tesz, ettől még nem tudunk elszenvedni sérelmet. Csak azért, mert ez egy külső kényszer, vagy csak azért, mert valaki nekünk azt mondja, hogy szenvedjük el a sérelmet. Ez nem fog menni. A kérdés tehát nem az, hogy hogyan szenvedjük el a sérelmeket, hanem a jó kérdés az az, hogy ki által szenvedjük el a sérelmet. Először is, és legfőképpen, csak is azt tudja elszenvedni a sérelmeket, akinek egyszer már más is elengedte a sérelmeit, és elszenvedte a sérelmeit. Csak is ebből fakadhat a mi elengedésünk is. Amíg az ember nem tapasztalja meg azt a kegyelmet, amit Krisztus tanított irántunk a kereszten, addig nem fogja tudni ő maga sem elengedni másoknak a sérelmeket. Amíg nem tapasztaljuk meg, hogy Jézus minden egyes sérelmet elszenvedett, minden kárt felvállalt, addig mi sem tudjuk ezt megtenni. Mert Krisztus az, aki felvállalta helyettünk azt, hogy olyan sokszor az ő nevét hiába mondjuk ki, hiába használjuk érveléskor. Olyan sokszor csak akkor közeledünk hozzá, hogyha az nekünk jó, hogyha az a mi érdekünket szolgálja, hogyha mi akarunk tőle valamit. És ugyanúgy nagyon sokszor úgy közeledünk Isten felé, mint ahogy a korintusiak közeledtek egymáshoz. Érdekből, megrövidítésből, csak is azért, mert az nekem jó. És Krisztus ezt a sérelmet, ezt a kárt is elszenvedte értünk. Pontosan ez az a kegyelem, amit mi kaptunk. És amíg nem éljük át ezt a kegyelmet, addig nem tud belőlünk sem fakadni az, hogy másiknak a sérelmet mi is elszenvedjük, másoknak a kárt mi is elfogadjuk. Csak is, aki átélte ezt egyszer, az tudja ezt megtenni. És ez az, amiért Pál annyira felháborodik. Mert egyszer már ezen a gyülekezettel átmentek. Elmondta, és pontosan emiatt tértek meg a korintusiak. Pontosan ezért lett belőlük gyülekezet, mert átélték Krisztus kegyelmét. És Pál azért ilyen megszégyenítő, mert az háborítja fel, hogy ez a gyülekezet erről elfeledkezett, ezt már elvetette magában. És ezért mondja ezt nekik, mert figyelmeztetni szeretné őket. Ez a szeretet nem jön automatikusan belőlünk. és ember erre magától nem képes. 1973-ban, január 30-án egy ember megpróbálta azt, hogy ő önmagától erre képes legyen. Egy Patrice Tamao nevű ember a Dominikai Köztársaságban megengedte, sőt kitalálta, hogy őt feszítsék keresztre 48 órán keresztül, mégpedig ezzel a jelmondattal, hogy mint a világ békéért és emberek közti megértésért való áldozatot. A televízióban ezrek követték nyomon ezt az élő adást, hogy ezt az embert egy acélkeresztre felszegezik szögekkel, és kifeszítik. 48 órára tervezte ez az illető, hogy ő ott fog függni, és a megbékélés szimbolizálja. De 20 óra múlva le kellett onnan venni, mert elkezdett elfertőződni a sebe, és súlyosbodott. És ilyen újságcikkek, ilyen vezércikkek jelentek meg a következő napon. A békért való keresztrefeszítés nem sikerült. Ember erre nem képes magától, hiába próbáljuk meg. Csak is, ha átéljük a Jézus Krisztussal való találkozást, azt a kegyelmet, amit ő tanított irántunk, hogy ingyen, nem vagyunk rá méltók, de ő is elszenvedte azokat a sérelmeket, amiket mi okoztunk. Az ember önálló próbálkozása ehhez nem elég. És a keresztény sérelem elengedésének nincsen határa. Ahogy azt valószínűleg nagyon sokan hallottuk, tudjuk, Jézus mondta, hogy akár 70-szer, 7-szer is szenvedd el ezt a sérelmet. És miért nincs ennek határa? Miért nincs annak határa, hogy hányszor szenvedjük el a sérelmet? Mert annak sincsen határa, hogy Jézus Krisztus mennyit vállalt értünk, mennyit szenvedett el a kereszten értünk. De ehhez át kell élni egyszer, hogy kegyelemben van részünk. Csak is ebből a hálából, csak is ebből a megtapasztalásból válhat az, hogy mi magunk is el tudjuk szenvedni ezt. Pontosan ezért korintusiak és gazdagrétiek is, ahogy az úrvacsorai istentiszteleteken, liturgiákban, amikor ahhoz a ponthoz érünk, hogy egymásnak megbékélés jeléül kezet nyújtunk, és Isten békességét kívánjuk, ugyanígy menjünk tovább mi is, a peres ügyeinkben, a vitáinkban, itt belül a gyülekezeten belül. Ha találkozunk egymással egy istentisztelet után, előtt, jövő héten, most, ma, akikkel szoktunk kezet fogni, így fogjunk kezet, hogy tudjuk elszenvedni a kárt, és akikkel nem szoktunk kezet fogni, és nem nézünk rájuk, azokhoz is próbáljunk így közeledni, ma így lépni, hogy elszenvedjük a kárt, a sérelmet azért, mert nekünk is elszenvedték ezt már egyszer. Próbáljuk ezt meg. Ne csak tétlenül üljünk ma, hanem lépjünk így tovább, legyünk így gyülekezet. Gazdagrétiek, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amire elhivattatok, teljes alázatossággal, teljes szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, jó nekünk előtted megállni, jó nekünk te rólad énekelni, te neked énekelni. Elmondani, hogy mi nagy vagy te, elmondani, hogy milyen hatalmas vagy te. Jó nekünk megállni előtted, és hallgatni a te ígéret, a te üzenetedet, ami örök és nem változik. Köszönjük a te biztatásodat, köszönjük a te szavaidat, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy bátorítasz minket, és a te üzenetedet újraértelmezhetjük a mai helyzetünkben. Urunk Istenünk, néha úgy ragaszkodunk a saját igazunkhoz, néha úgy ragaszkodunk a saját elsőbségünkhöz, a saját kerítéseinkhez, a saját határainkhoz. És köszönjük azt, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy vannak ennél fontosabb dolgok. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te elhordoztad a mi bűneinket, te elhordoztad a mi helyzetünket. Te vállaltad azt, hogy meghalljál azért, hogy megváltozzon a mi életünk, hogy változást hoz az egész világnak. Hálásak vagyunk neked azért, hogy amikor mi emberi erőből nem tudunk félreállni, elsőbséget adni, határokat elengedni, akkor te bíztatsz arra, hogy te megadsz ehhez mindent. Köszönjük, hogy amikor elfogy a türelmünk, a szeretetünk, akkor te képes vagy újra tölteni a tartalékainkat. Kérünk téged, hogy te vezess minket az előttünk álló napokban, a hétköznapokban, amikor amikor nem ilyen nyugodt, kedves körülmények között vagyunk. Te legyél ott velünk, és te add nekünk azt, hogy tudjuk a te szent lelked vezetésével a te üzenetedet képviselni. Segíts nekünk, hogy tudjunk elengedni, megbocsátani. Pereskedés helyett inkább te rád nézni. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak a mi helyzetünkre van gondolt, hanem az egész városra, az egész országra. Így kérünk téged Budapestért, add, hogy a te ismereted ragyogja, add, hogy a te nevedet megismeresse ez a város. Kérünk ezért az országért, ahol annyi széthúzás és ellentét van, adj békességet. És kérünk téged a határainkon túli helyzetekért, közel és távol, ahol háborúk vannak, és problémák vannak, és ellenségeskedések vannak. Adj békességet, Istenünk, add, hogy a világ népe, akiket te alkottál, hozzád forduljanak. Köszönjük neked, Urunk, hogy terved van velünk, és köszönjük neked, hogy velünk vagy a hétköznapjainkban és az ünnepeinkben. Imádkozzuk el azt, amit Isten ott az út tanított nekünk. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.